Mi drága a te szereteted, Istenem, szárnyad árnyékában menekülnek az emberek, dúslakodnak házad bőségében, örömet árasztasz rájuk, mint patakot, mert nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mint a világ világosságához jövünk ezen az estén, hiszen környezetünkben, ebben a világban, de sokszor a mi szívünkben is olyan sötét van. Igen, sötét van a szívünkben is addig, amíg nem te költözöl oda be, mert igazi fényt csak te hozol. Azt is olvassuk, hogy világosságul jöttél erre a világra. És Uram, könyörülj, hogy minél többen beengedjünk téged az életünkbe, hogy minden ember és az egész világ odaengedjen téged az élete, a lénye mellé, mert ha te oda bevilágítasz, eltűnik a sötétség. És a sötét helyére a fény, a világosság fog beköltözni, vagyis te. És Uram, ha te vagy ott az életünkben, akkor minden mássá lesz. Akkor kitisztul mindaz, ami a sötétből, a bűnből, a gonosztól való. Akkor eltűnik onnan a gyűlölet, a harag, a félelem, a bántás. Akkor eltűnnek a fegyverek, eltűnik az a sok különbség, ami ember és ember között van. Mert Uram, mi ezeket nem tudjuk felszámolni, de te igen. Te azért jöttél, hogy mindazt, ami elválaszt, azt leromboldott a kereszten. És nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk ezt a csodás lehetőséget, hogy minden válaszfal lerombolódott, és hogy általad élet van. És Urunk, most így szólj hozzánk szent lelked és igéd által. Formáld úgy a szívünket, hogy teljesen rá tudjunk koncentrálni, hogy semmi ne tudjon minket más irányba terelni, különösen a gondolatainkat, csak hogy az ige megmaradjon. Tudjuk, hogy itt a sátán el akarja kapni a magot, azt akarja, hogy úgy menjünk majd el, mintha nem történt volna magvetés. De Urunk, hull az ige, hull a mag, és kérünk, adj esőt, adj szent lelkedet, hogy ez a mag meggyökerezzen, majd szárba boruljon, és gyümölcsöt teremjen a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy mindezt kérhetjük tőled. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét. Pál apostol korintusiakhoz írott második levelének az első 6 verséből. Tehát Pál apostol korintusiakhoz írott második levele, 4. fejezetének első versétől így szól Isten igéje. Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el, hanem elvetjük a szégyenletes bűnöt, titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem is hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ istene megvakította, mert hitetlenek, s így nem látják meg az Isten képmásának, Krisztusnak dicsőségéről szóló evangélium világosságát. Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat. Önmagunkat pedig, mint szolgáitokat Jézusért. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Az apostol ezt a fejezetet úgy kezdi, hogy nem csüggedünk. És ezzel jelzi, hogy bizony azok az állapotok, amelyek ott Korintusban vannak, azok eléggé csüggesztőek. Eléggé olyanok, amik elveszik a kedvét, vagy elvehetnék a kedvét a szolgálattól, attól, hogy tovább hirdesse ott az evangéliumot, vagy egyáltalán foglalkozzon velük. Sőt, ez a szó azt is jelenti, hogy megfáradni, belefáradni. És ez azt mutatja, hogy nem könnyű Pálnak sem az élete, sem a helyzete, hiszen mindig olyan eseményekkel találkozik, amik úgy csüggesztik, keserítik. Nem arról van szó, hogy ő mindig nagy eredményeket látott. Vitte az evangéliumot, és legtöbbször csak néhány ember fogadta azt be a szívébe. Egy-egy településen a lakosságnak a nagyobb része az ellene állt. Sőt, nagyon sokszor bántották, támadták Pált. És amikor látja, hogy kicsi az eredmény, hát bizony könnyen el lehet csüggedni. De amikor Jézus beszél a magvető példázatában az igének a sorsáról, hát ha azt elolvassuk, látjuk, hát elmegy az embernek, vagy elmehet a kedve attól, hogy az Úr igéjét hirdesse, mert azt látja, hogy bizony annyi sok akadálya, ellensége van az igének, és csak nagyon kicsi százalékban lesz majd eredményes, vagyis majd fog termést hozni. Mert nem elég, hogy azt magot elvetjük, az még nem eredmény. Az eredmény az, amikor meggyökerezik, kihajt, és eljut a növekedésben odáig, hogy termést hoz, és azt a termést be is érleli. De bizony ezen az úton rengeteg minden akadályba ütközik a mag. Annyi ellensége van, ami szeretné elpusztítani. És ahogy egy földműves nem csügged el, és nem mondja azt, hogy nincs értelme az egésznek, és abba hagyom, úgy mondja Pál is, nem csüggedek el. És ebben benne van, testvérek, az is, hogy Krisztusban kapunk egy lehetőséget, hogy a csüggedéssel, az elkedvetlenedéssel, az elreménytelenedéssel szembeszálljunk. Ugye legtöbbször az a probléma, hogy ha jönnek ezek az érzelmek, teljesen ellepnek bennünket, és hagyjuk, hogy úgy legyen, ahogy ők akarják. Ha jön a csüggedés, ha jön a sátán, és a szívünkbe suttogja, hogy nincsenek értelme, hagyd abba, akkor el is hisszük. És föladjuk. Minek küszködnék? Hát annyiszor próbáltam már. Gondoljuk bele, ha valaki bizonságot próbál tenni a körülötte élő embereknek az Úr Jézusban való hitéről, hogy kit ismert meg Jézusban, és hogy mennyire szereti. És azt szeretnénk, hogy azok a másik emberek is megismerjék Jézust, akár családtagjaink, munkatársaink, szomszédaink, a környezetünk, és amikor azt veszük észre, hogy hiába beszélünk, meg hiába mutatjuk be az életünkkel a Krisztust, nem kell. Bizony, ez könnyen elcsüggeszt. Könnyen azt hozza elő, hogy hagyd abba. Minek beszélsz? Hát csak magadat teszed ki annak, hogy kinevetnek, megvetnek, lenéznek, mindenfélét mondanak rólad. És Pál azt mondja, nem érdekes, mit mondanak, nem engedek a csüggedésnek. Én nem akarok ebbe belefáradni. És miért nem fárad bele? Mert Krisztusra néz mindig. És látja azt, hogy az Úr Jézus is sokszor abba hagyhatta volna. Mondhatta volna, hogy én ezekkel nem foglalkozom, mondhatta volna, hogy nincs értelme az emberrel küszködni, ha a 12 tanítványra gondolunk, hányszor belefáradhatott volna Jézus, és azt mondja, hagyom az egészet. Ezekből soha nem lesz olyan tanítvány, nem lesz apostol, akit én szeretnék. És eljött az idő, amikor amikor az Isten szent lelke pünköstkor átformálta ezeket az embereket, és az alkalmatlanokból alkalmassá váltak, mert ahogy Pál a korábbiakban leírta, hogy a mi alkalmasságunk az Istentől van. Igen, ahhoz, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot, hogy az Úrhoz tudjunk vezetni, ahhoz az alkalmasságot tőle kapjuk felülről, a Szentlélek által. Meg lehet dolgokat tanulni, ki lehet embereket képezni, de igazán az alkalmasság az onnan jön. Ő tesz alkalmassá. Tehát jó végig gondolni, hogy hol is tartunk, mi van a szívünkben, és hogyan éljük meg a negatívumokat, amikor ellenállást tapasztalunk, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy megterveztük. Nagyon sokszor azt hiszük, hogy egy hívő életében a dolgok úgy mennek, mint a karikacsapás, minden rendben, simán, és hogyha problémák és akadályok állnak elő, akkor meg megtorpanunk, akkor felüti a fejét mindjárt, hogy elkezdünk aggódni, félni, csüggedni, és nem akarunk tovább menni. És Pál azt mondja, nem csüggedünk. Mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatba állunk, nem csüggedünk. A következő dolog az, mit mondtam, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk. Hogy Pál elcsüggedhetne, és mondhatna, hogy hagyom az egészet, akkor ezt ő találta volna ki. Ha az egész keresztény hit, meg a gyülekezeteknek az alapítása mögött ő állna, mint ember. Az ő képessége, tudása, bölcsessége alapján maga körül épített volna ki egy közösséget, és mégsem működik, és még sincsenek sokan, nincs eredménye, nem népszerű a Pál, akkor azt mondaná, hagyom az egészet. Ugye valaki elindult egy közösséget, elindít egy pártot, de senki nem vevő rá, akkor hagyja az egészet. Szóval nincs ennek értelme. Fölöslegesen nem ölök bele rengeteg időt meg energiát. De Pál mit mond? Ezt nem én indítottam el. Isten állított szolgálatba. Ezt nagyon lényeges tudni, hogy a keresztény gyülekezet, ha mi valóban krisztusiak vagyunk, ez nem emberi találmány. Nem arról van szó, hogy valaki kispekuláltak egy vallást, mert Jézus nem vallás alapító, hanem arról van szó, hogy eljött az Isten a földre, megszólított néhány embert, és azokat majd szolgálatba állította. Először kiképezte, először megismertette magát velük, és ma is így kezdődik, hogy Isten megszólít Krisztus által, bemutatkozik nekünk, és aki őt megismeri, megszereti, azt ő szolgálatba állítja. Azt mondja, hogy menj el, és mondd el, hogy milyen nagy dolgot tett veled az Isten. Ez a szolgálat. Sokszor nagy dolgokat gondolunk. De hányszor olvassuk, amikor egy-egy ember életébe belenyúlt az Úr Jézus, meggyógyította, bűneit megbocsátotta, kiemelte abból a közegből, amiben élt addig, a bűnnek a fertőjéből, és akkor azt mondta neki, hogy nem kell velem jönnöd, menj haza a tieidhez, menj a faludba, menj a családodba, és mondd, de ne azt, hogy te milyen szuper vagy, hanem nézzétek meg, mit tett az Isten velem. Tudjátok ti, én azelőtt milyen voltam, ismertetek. Hát most nézzétek meg, milyen lettem Jézus által. Hát ez a bizonságtétel. Ez lehet mindegyikünknek a szolgálata. És mivel ő küld, és mivel tudom, hogy valamit az én életembe elvégzett, ezért nem adom föl. Hisz az valóság. A sátán ezt akar elhomályosítani, mintha nem történt volna semmi. De azt tudjuk mondani, hogy igenis, Jézus megbocsátotta a bűneimet, megváltoztatta az életemet. Nem adom fel, mert ez azt jelenti, hogy ma is, itt is, mások életét is meg tudja változtatni. Tehát így vállalja Krisztust, vállalja a szolgálatát, nem enged a lehúzó erőknek, És különösen nem annak a hangnak, hogy hagyd abba. Vagy legalábbis menj el, ne foglalkozz Korintussal, ha máshova viszed is, de ezekkel ne foglalkozz. Nem enged ilyen hangoknak, hanem megy tovább. Ugye elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket, nem járunk ravasságban, nem hamisítjuk meg Isten igéjét, hanem az igazság nyílt hirdetésével ajánljuk magunkat minden ember lelkiismeretének Isten előtt. Tehát nem csak, hogy nem adja föl, és nem hagyja őket magukra, hanem azt mondja, hogy elvetjük a szégyenletes, titkos bűnöket. Vagyis vállalja az evangéliumot. Ez mit jelent? Nem azt jelenti, hogy elvetjük a titkos, szégyenletes bűnöket, hogy Pál életébe lett volna olyan bűn, amit ki kell dobni, amire rámutattak, hogy Pál, hát te is bűnben élsz. Nem, hanem hogy Korintusban voltak szégyenletes bűnök. És Pál megmondta. Tehát ez a lényeg, hogy Pál nem hallgatja el, nem fordítja el a fejét, amikor ugye azt írta az első levélben, hogy olyan bűn van köztetek, hogy valaki a apjának a feleségével él együtt. Ugye, tehát a mostoha anyjával tulajdonképpen. Ugye, nem hallgatja, nem fordítja el a fejét, hanem azt mondja, hogy Isten népe között ilyen bűn nem lehet. És ez azért lényeges, mert ha ezt kimondta Pál, ez nem népszerű. Mert mikor népszerű az, amikor valaki kimeri mondani, hogy az nem Isten akarata szerint való? Hogy ott bűn van, ott változtatni kell. Tehát Pál nem a maga népszerűségét kergeti. Nem hamisítjuk meg az igét, tehát nem hígítom föl. Nem úgy hirdetem, hogy hát mindenki azt kapja, amit hallani szeretne. Hogy elfogadjanak, hogy többen jöjjenek, hanem azt mondja az igazság nyílt hirdetésével. Hogy az igazságot hirdetem nyíltan, mondja Pál apostol. Akkor is, ha sokaknak nem tetszik, akkor is, ha emiatt nem fognak ezrek meg tízezrek jönni a gyülekezetbe. Ha nem kell majd nagy sportcsarnokot építeni, csak hogy elférjünk, akkor is hirdetem az evangéliumot. Tehát Pál nem a létszám gyarapításra tette elsősorban a hangsúlyt, hanem az Isten igazságára. Hogy elmondom nekik, hogy Isten szerint mi az igazság, és elmondom nekik, hogy Isten hogyan látja az ő életüket. Tehát fontos, hogy Pál soha nem teszi alacsonyra a lécet. Nem az a lényeg, hogy csak mindenki átugorja, és letesszük a legalacsonyabbra, mint iskolákba szokták tornaórán, ugye, hogy hát addig tesszük le, amíg mindenki képes átlépni rajta. Meg se kell magát erőltetni, csak éppen átlépem. Ugye Pál, én nem teszem le a lécet, hanem merem vállalni, hogy a léc magas, és azt csak Krisztussal lehet átvinni. És az Isten igazsága az Jézus Krisztus. Benne jött el. Vagy ahogy Jézus mondja, a te igéd igazság. Ugye Jézussal az igében találkozunk, a Szentírásban, és itt látjuk meg a rólunk szóló igazságot is. Mert az emberről is az az igazság, amit, ahogyan Isten lát minket, ahogy azt kijelentette az igéjében. Ha ettől eltekintünk, akkor befolyásol minket ennek a világnak a szellemiség. A világ azt mondja, hogy az ember fejlődik, az ember nemesedik, az ember egyre jobb lesz, és az Isten másképp látja, azt mondja, hogy az ember bűnös, az ember szíve gonosz, és magától nem tud megváltozni. Tehát nekünk Jézusra van szükségünk, arra a Jézusra, aki eljött a mi megmentésünkért, és meghalt a mi bűneink miatt. Hát ez az igazság, hogy Istennek el kellett Jézust küldeni a világba, hogy legyen, aki megmenti az embert, aki segít rajta, mert Jézus nélkül bajba vagyunk. Jézus nélkül nem tudjuk magunkat megmenteni, nem tudjuk az életünket megoldani, se kicsibe, se globálisan. Ezt látjuk a mai napig. Hiába telt el már Jézus óta 2 évezred. Mindig nem oldottuk meg a problémákat. És hiába hirdetik fennszóval, hogy de majd megoldjuk. Igenis megoldjuk. Pedig nagyon hirdetik. Ugye, nyíltan megmondják, hú, a Marson egy kolóniát kell létrehozni addig, ami ki nem tör a 3. világháború, vagy nem lesz valami olyan katasztrófa, és az emberek azt hiszik, hogy ez a megoldás. Ez a megoldás. A megoldás Krisztusban van. Hogy az ember általa, a belévetett hit által újjá szülessen. Mert ha az ember nem lesz újjá belülről, és nem Krisztus irányítja az életét, minden marad a régibe. Mert az ember bárhova a kapzsiságát, az önzőségét, a gyűlöletét viszi tovább. Hát ha elmegy egy ember innen, aki ezen a földön se tud megelégedni, aki minden kincset, amit ez a föld ad magának akar, az a Marsot, meg a Vénuszt, meg a többit is magának akarja. Zákeus mikor változott meg? Akkor Krisztus lehívta a fáró, majd bement hozzá a házába, és megbocsátotta a bűneit. És a változás azt jelentette, hogy az addig halmozó Zákeusból osztogató Zákeus lett. Nem még többet akart, hanem látta, mi az, ami fölösleg, amire abszolút nincs szüksége, és szétosztotta a szegényeknek. Na, a változás majd itt kezdődik. Hogyha mi is tudunk a szerző emberből osztogató emberré válni. De ez csak Krisztus által működik. És ha ez nem történik meg, akkor nem is lesz változás. Tehát Pál így hirdeti az igazságot, igen, Jézusra van szükségünk, értünk jött, megmentsen, mert megmentő kell, de már a megmentő eljött. És úgy hívják, hogy a názáreti Jézus. És ez a megmentő életét adta értünk a kereszten. Tehát nem csak eljött, hanem a megmentésünkért meg kellett halnia. És bár ezt meglátnánk és komolyan vennénk. Tehát Pál nem a népszerűségre törekszik, hanem hirdeti az evangéliumot. És látja azt is, hogy nem mindenkié a hit, nem mindenkié az Isten kínálta kegyelem, mert nem akarja mindenki megragadni. Így írja, hogy ha nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Tehát ő világosan elmondta, hogy miről szól az evangélium. Hogy nekünk szükségünk van Jézusra, mert egyébként elveszünk. De voltak emberek, akik ezt nem akarták megérteni. Nekem Jézusra? Gondoljuk meg, hogy Athénban sem értették. Nekem volna szükségem egy olyan Istenre, akit meg lehet ölni? Aki meghal? Ugyan már. Mese. És elküldték Pált. És mit mond, hogy azért nem értik meg, mert a világ istene megvakította az elméjüket, a lelki látásukat, a gondolkodásukat. De tehát e világ istene, a gonosz, a sátán, elsősorban mivel is vakít meg? Mivel téveszti meg az embert? Hát ugye az önmagába vetett hittel. Olyan leszel, mint az Isten. Ugye ez súgta Ádám és Éva fülébe. Ha vesztek onnan, olyanok lesztek az Isten, mint az Isten. Elindultok a fejlődés útján, és olyanok lesztek, vagy még nagyobbak, hogy ti lesztek az Isten. Ilyen távlatod ad az ember elé a sátán. De ez hazug távlat, mert az emberből Isten nem lehet. És nincs is rá szükség, az a baj, amikor az ember Isten akar lenni. Akkor ott van nagy baj, pusztulás, könny, halál, sírás, rívás. Addig a jó, amíg a Teremtő, a Jézus Krisztusban bemutatkozó Isten az életünknek az Ura. Amíg rá figyelünk, neki engedelmeskedünk. Tehát megvakítja a lelki látást, aminek az az eredménye, hogy mivel az ember maga akar, elhiszi, hogy Isten lehet, nem látja meg Jézusban az Istent. Miért? Mert hiúk vagyunk. Azt hiszük, hogy az Isten az lesz az Isten, aki a legnagyobb hatalommal bír a földön, a legtöbb vagyona van, a legnagyobb pompában él. És erre mit hirdettek a tanítványok? Meg kiállt eléjük azzal, hogy eljött a Krisztus? Egy egyszerű, kinézetű, egyszerű öltözetű, egy vagyontalan, egy ács, a názáreti Jézus. És őnek ez az egyszerű külseje elrejtette a valóságot. Azt mondták, Krisztus nem lehet egy ács. Először is nem látjuk sehol a nyomát annak, hogy elvégezte volna valamelyik iskolánkat. Ilyen személy nem lehet a Krisztus, az Isten fia. Tehát eltakarta, nem látták meg. Ugye ott volt Pilátus. Már majdnem szabadon bocsátja Jézust, és amikor azt mondják neki, hogy nézz oda, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy többé a császár barátja. Miért? Mert ugye ők azzal vádolták Jézust, hogy királynak teszi magát, és hogyha Pilátus egy királyt szabadon enged, egy magát királynak nevező szemét, szabadon enged, felség árulást követ el. Nem vagy a császár barátja. Ezzel elveszíti a pozícióját, elveszít rengeteg pénzt, és talán még az élete is veszélybe kerül, mert abban az időben bizony, akiről az derült ki, hogy Tiberius császárral szembe megy, ugye akkor lázadt ellene Svetonius, akkor bizony az úgy végezte, hogy megölték. És erre Pilátus meggondolja magát. A hatalom, a vagyon, az életének a féltése visszakozásra kényszeríti Pilátust. Vagyis mindezek eltakarták Jézust. A hatalom, a vagyon, a népszerűség, a jólét eltakarta Jézust. Az fontosabb. Nem vették észre Jézus egyszerűsége mögött az igazi életet. De vajon én észreveszem-e? Vagy vajon nem átéljük-e mi is, hogy a világ Istene megvakítja a szemünket? Hogy nem Jézusban látjuk az életet, a lényeget, az üdvösséget, a boldogulást, hanem attól, amit a világ kínál. A még több pénztől, a még több lehetőségtől, a még modernebb technikától, a még nagyobb tudástól. Mitől várjuk? Ugye ma is látni lehet, hogy az emberek a bajban nem Istentől várják a megoldást, a segítséget, nem őt keressük, kérjük, hanem magunkban bízunk. Majd mi megoldjuk, leszámolunk vírussal, járvánnyal, minden problémával, de látjuk, hogy ez nekünk nem megy. Vagy nem látjuk. Mert ha látnánk, akkor azt mondanánk, hogy emberek, hát kérjük az Istent, hát imádkozzunk. Tulajdonképpen mostanáig, amikor Valami nagy nyomorúság volt akár Európában, vagy egy európai országban, vagy kihatott az egész világra, akkor az emberek azt mondták, imádkozzunk. Akkor kérjük az Istent. Kérjük, hogy könyörüljön rajtunk, és hárítsa el ezt a veszedelmet. Ma már nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, majd a szakma, a tudósok elkészítik az ellenszert, megoldjuk mi magunk, és kihagyjuk az Istent. És mindig, amikor kihagyjuk Istent az életünkből, a dolgainkból, annak mindig megvan a következménye. Akár az Ószövetségre is utalhatnék. Absalom azt mondta, nem jó ez így, ahogy Dávid az apám csinálja, majd én megmutatom, én jobban fogom, és kinevezte magát királynak. És belebukik. Elzavarta, ugye. El kellett menekülnie Dávidnak, mert nem akarta fiával harcba bocsátkozni, és elfoglalta Absalom a trónt. És belebukik. Mert nem Istentől várta a megoldást, hanem ő akarta ezt rendbe rakni. És amikor mi akarjuk rendbe rakni az életünk dolgait, az mindig meg is látszik. Az mindig meglátszik. És az a jó, ha rádöbbenünk, hogy baj van, én nem tudom megoldani, de jöjj, Uram, cselekedj te. És ugye voltak olyanok, és ugye miért vakultak meg? Mert nem hittek. Nem hittel közelítettek Jézushoz, csak emberi logikával. És akik hittel mentek hozzá, azok előtt fölragyogott, hogy eznek a názáreti Jézusnak az egyszerű személye mögött valóban az Isten van jelen. Hát ki tud olyan dolgokat tenni, mint ő? Ki mondhatja rajta kívül egy leprásnak, hogy akarom, tisztulj meg, és az a leprás megtisztul? Ki mondhatja azt egy nyomorult embernek, hogy megbocsáttattak a te bűneid, kelj fel, vedd az ágyadat és járj, és az valóban átéli a bűnbocsánatot, amelynek olyan ereje van, hogy talpra áll, az, aki nem tudott járni, ki tudja mióta, és négyen vitték Jézushoz, és most a maga lábán megy el, és viszi a saját kis hordágyát, most már föl tudja venni, és haza tudja vinni. Hát ez az ember, és ezek az emberek meglátták hitáltal, hogy Jézusba valóban az Isten jött el. Mert ilyen dolgot csak ő tud megtenni. És aki megtapasztalja maga életében, jön hittel, Uram, segíts, szabadíts, könyörülj, bocsásd meg a bűneim, emelj föl, gyógyíts meg, és megtapasztalja az ő munkáját, az fogja hinni, hogy valóban Jézus az élő Isten fia. És mert nincs bennük hit, nem látják, hogy Jézus az Isten képmása. Tehát ez a csodálatos, hogyha elkezdjük keresni Istent, Jézus áll elénk, és azt mondja, itt vagyok, és aki engem lát, az az atyát látja. És hogyan is látjuk? Az evangélium által. Ha kinyitjuk a Szentírást, és elkezdjük olvasni, tanulmányozni, akkor meglátjuk Jézust, és meglátjuk Jézusban az élő Istent. Mert Isten olyan, mint Jézus. Ha meg akarom ismerni, akkor keressen Jézust. Mert Isten ő benne mutatkozik be. Ide adta, mint egy képet, itt van, nézzétek, olyan vagyok. És amikor sok mindent beszélnek az Istenről, akkor mindig Jézust kell magunk elé hívni. Akkor mindig bele kell nézni az igébe, hogy ilyen volt Jézus. És amikor minden rosszat Istenre hárítunk, akkor meg kell nézni. Hát Jézus ilyen volt. Ölt, pusztított, katasztrófákat támasztott, járványt indított el. Hát amikor a tanítványok azt mondták, hogy Jézus Hát itt Samáriában, ebben a faluban nem fogadnak be. Hát oda kell nekik csapni. Hadd kérjünk tüzet az égből. És megengedte Jézus? Nem. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. És amikor mi is oda csapnánk, tüzet kérünk, pusztítani akarunk, mert azt hiszük, az a megoldás, amikor a fegyvereket éltetjük, azok a hősök, meg a hívők, akik gyilkoltak, akkor nem tudjuk, milyen lélek van bennünk. És akkor ezt mondják, oda kell Jézus mellé tenni. Hát Jézus ezt csinálta. Ugye már említettem, hogy ugye micsoda különbség Jézus meg Abszalom közt. Bevonul Abszalom Jeruzsálembe lóháton és hadsereggel, és megfélemlíti az embereket, és aki vele szembeáll, elpusztítja. Jézus vonul Jeruzsálembe szamárháton, alázattal és életet ad. Micsoda különbség. Tehát ne engedjük magunkat megtéveszteni, figyeljünk mindig Jézusra, és akkor kapunk igazi Isten képet. Ki ez a Jézus? Ugye nem magunkat hirdetjük, hanem Krisztus, Jézust, az Urat. Jézus Úr, élő Úr. Ugye nem magunkat hirdetjük, mert ugye mit hirdetnénk magunkon, mi nem tudjuk megoldani. Ugye Pál azt mondja, miért állítsam magam a középpontba, és senkinek a problémáját nem tudom megállítani, megoldani. De odaállítom Jézust, mert ő Úr, Isten, és meg tudja oldani. Úr, ez azt is jelenti, hogy ő élő Úr, élő valóság, a mindenségnek az Ura, vagyis az én és a te Urad is. Mindegyikünknek Ura. Akkor is, ha nem hisszük. Akkor is Urunk. Ha nem fogadjuk el, akkor is Urunk. Ami azt jelenti, hogy egyszer elé kell állni ítéletre. Annak is, aki nem hisz benne. De aki nem hisz benne, aki nem fogadja el az ő kegyelmét, az kárhozatra megy. Aki megismeri az ő bűneit és átéli a bűnbocsánatot, az örök életre fog menni. És Pál mit mond magáról? Hogy én az Úrnak a szolgája vagyok. Ő szolgálom. Az ő eszköze vagyok. Hogy Jézus rajtam keresztül munkálkodik, és éri el az embereket, mondhatnánk, hogy Isten, aki azt mondta, hogy sötétségből világosság ragyogjon föl, ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Milyen szolga Pál apostol, és milyen szolgák lehetünk mi? Lámpagyújtogatók. Isten Pál által gyújtja föl a világosságot az emberek szívébe. Pál az, aki oda megy és fölkapcsolja a villanyt. Hogy ne legyünk sötétben, hanem lássuk meg az élet igazi alkotóját, az élet igazi értelmét és igazi tartalmát és célját. De ehhez fel kell kattintani a lámpát, vagyis oda kell engedni Jézust az életünkhöz, és ez az ő feladata. Beszél Jézusról, bemutatja őt nekik. Hol kell lámpa? A sötétben. Tehát ez azt jelenti, hogy a mi szívünkben, ugye, ha ott gyújt világosságot, amíg Jézus meg nem érkezik, addig sötét van. Természetszerűleg a mi szívünk sötét. A legokosabb ember szíve is sötét, amíg Krisztus világossága be nem ragyogja. És ez a mi feladatunk, hogy kapcsoljuk a villanyt, vagyis vigyük oda Jézust. Ugye milyen nagy eseményként könyvelték el, amikor az áramot bevezették a településekre, kis faluba is mindenütt volt villany, utcán, házakban a legnagyobb esemény, hogy eljött a világ világossága, de ahhoz be kell juttatni, vezetni az életekbe, és ez lehet a mi feladatunk. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba azért, hogy megments minket. Olyan sokszor nem látjuk ezt. Azt gondoljuk, nekünk nincs szükségünk senki segítségére, megoldunk mi mindent, de az ábra nem ezt mutatja. Egyre nagyobb problémák vesznek bennünket körül, és nem boldogulunk velük, képtelenek vagyunk magunk megoldani, ezért Úr Jézus, jöjj és könyörülj rajtunk. Eléd visszük, Urunk, ezt a világot, a környezetünket. Hadd lássák meg az emberek, hogy ne magukban és a fejlődésben, meg a technikában, a tudományban bízzanak csupán, hanem forduljunk hozzád mindannyian teljesen alázattal és hittel, és mondjuk, hogy Úr Jézus, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtam, Jézus Dávid fia. És köszönjük, hogy az ilyen kiáltást te meghallod, és nem küldesz el, és könyörülsz. Mert aki megmeri vallani, hogy tehetetlen, azon te könyörülsz, annak segítesz, azt felemeled, azt meggyógyítod, és kérünk így a világunkért, szűkebb környezetünkért, hogy mindenki kiáltson hozzád. Áldott légy, Urunk, hogy te mutatod be nekünk az Atyát, hogy aki rád tekint, az megláthatja, milyen az élő Isten, hogy te vagy az ő képmása, és szeretnénk minél jobban megismerni téged, hogy az életünk a tied legyen, téged szolgáljon, rólad beszéljen. Add, Uram, hogy a tőled kapott világosság fölragyogjon bennünk, és mások számára is világosság legyen, fényt, utat mutasson. Kérünk így, jöjj közel hozzánk, eléd visszük a betegeket, Uram, adj nekik gyógyulást, adj nekik megújulást, adj nekik bizalmat, hogy ne csüggedjenek, hanem nézzenek rád, aki erőt adsz a folytatáshoz a nehéz fizikai, testi helyzetben is. És Uram, így adj nekünk is erőt, hogy ne a csüggedésnek engedjünk, hanem beléd kapaszkodva hintsük a magot abban a reményben, hogy lesz némely százalék, ami majd terem is. Kérünk, így jöjj közel, áld meg a családokat, áld meg, Uram, a szenvedélybetegeket, szabadítsd őket, könyörülj a gyermekeken, fiatalokon, hogy meghallják az evangéliumot, távolítsd el, Urunk, a leplet, ami a szemeken van, meg a szíveken. Kérünk, te hiúsítsd meg a gonosz munkáját, aki el akar tőled szakítani mindenkit, hogy rád találva életünk legyen, és bővölködjünk a te kegyelmedben és szeretetedben. Könyörülj egyházunkon, népünkön, s ezen a világon. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban.